Teljes átalakulás várható a kőolaj világpiacán. Az Európai Unió Oroszországgal szemben bevezetett 6. szankciós csomagja egyelőre az EU-ba irányuló orosz kőolajszállítás 60%-ára vonatkozik, ez a szám azonban év végére elérheti a 90%-ot is. Magyarország, Szlovákia, illetve Csehország kivételes helyzetben van, mert a csővezetékes szállítást nem érinti az embargó. A szankciók Magyarországra és az Európai Unióra vonatkozó hatásairól Gál Gellértet, a Concord részvényelemzőjét Molnár Gábor kérdezte.
Olajembargó, kezdjük Magyarországgal. Versenyelőnyt jelent Magyarország számára ez a 6. szankciós csomag Oroszországgal szemben, és a benne foglalt olajembargó?
A MOL szempontjából fogom megközelíteni. Azzal, hogy a MOL számára meg van engedve, hogy világpiaci árhoz képest jelenleg 35 dollár per hordónként olcsóbban tudja vásárolni, azaz még mindenki 120 dollárért vásárolja, meg tudja venni 95-ért, azt nehezen lehet másképpen tekinteni, mint egy versenyelőnyének a kiszélesedését. Úgyhogy igen, sőt egyébként, hogyha most így rápillantok egyébként az európai finomítói szektor, akkor igazából azt lehet mondani, hogy az egyik legversenyképesebb, sőt legprofitabilisebb finomítóvá tud előlépni egyébként a MOL, hogyha csak pusztán, ha tényleg csak pusztán azt nézem, hogy az ő input költsége és megvásárolt nyersolaj ennyire olcsó, ugyanakkor viszont gyakorlatilag közel ugyanolyan áron tudná értékesíteni a finomított termékeit üzemanyagás sapka nélkül, hogyha mint a összes többi finomító 120 dolláros olaj mellett.
További versenyelőnyt jelenthet az, fölmerül bennem laikusként, hogy esetleg azt az olajat, amit mi még magyarok olcsóbban megkapunk az oroszoktól, tovább értékesítjük? Előfordulhat ilyen?
A legjobb tudomásom szerint bekerül majd a szövegezésbe egy olyan rész, ami ezt tiltani fogja, hiszen ez gyakorlatilag egy kereskedési felületet biztosítana azoknak a vállalatok számára, akik hozzáférnek úgymond a barátságvezeték déli ágához, és ezáltal tudnák vásárolni az olcsó orosz olajat, úgyhogy nem, ez legjobb tudomásom szerint meg lesz tiltva. Másik kérdés egyébként hasonló jelleggel, hogy ugyebár a finomított termékek is be lesznek tiltva, ugyanakkor ez egy ilyen hibrid gondolkodás, hogyha orosz olajat vásárolunk, de magyar finomítóként feldolgozzuk, akkor ott az output az igazából micsoda? Magyar termék vagy orosz termék? Tehát, hogy ez is ilyen kapcsolatban, mi nem kaptam választ. Véleményem szerint valószínűleg egyébként ezt tovább lehet majd értékesíteni, és ez magyar termékként lesz definiálva, illetve megnevezve, de ez is egyébként egy hasonló érdekes felvetés.
Akkor azért itt még vannak tisztázatlan területek is. Menjünk tovább abba az irányba, ami talán már jobban körvonalazódott. Van itt szó egyfajta garanciáról Magyarország esetében, arra az esetre, hogyha az orosz kőolajat szállító csővezeték megsérülne, vagy leállna bármilyen okból kifolyólag. Mit akar ez a garancia?
Ez a garancia vélhetőleg arra vonatkozik, hogy a szövegezés az valószínűleg úgy fog majd kinézni, hogy betiltják az európai olajcégek számára az orosz olaj vásárlását tengeri útvonalon, illetve vezetékesen is kivétel a barátságvezeték déli leágazása. És akkor innentől kezdve vonatkozna ránk is az, hogyha megsérülne mondjuk a déli vezeték, nem tudna eljutni a Szászonba, illetve pozsonyi finomítókba az orosz olaj, akkor megadják nekünk azt a lehetőséget, hogy vehessünk tengeri útvonalon is orosz olajat, hiszen az egész gondolati séma mögött, hogy Magyarország kivételes helyzetbe került az, hogy nehezen állunk át, illetve hosszú és nagy infrastruktúrális átállás kell ahhoz, hogy ne orosz olajat finomítsunk, és ezáltal, hogyha megsérülne a barátságkővezeték déli leágazása, akkor tudjunk vásárolni tengeren keresztül, amit aztán felszállítunk, felküldünk az adriai csővezetéken, és onnan egy alternatív útvonalon is tudunk kapni úgymond orosz olajat, és ennek az orosz olaj tengeri szállításon való vásárlása alól is kaptunk felmentést. Ez jelenti véletlenül szerintem az a garancia.
Na most azt a kifejezést használta, hogy Magyarország kivételes helyzetben van. Beszéljünk egy kicsit Európának azon részéről, akik nincsenek ilyen kivételes helyzetben. Ugye igen nagy százalékától elesik az Európai Unió az orosz kőolaj importnak, 60%-áról nagyjából jelenleg. Hogyan pótolják ők ezeket a kieső kőolaj készleteket, illetve van esetleg mondjuk elegendő tankerhajó? Hogy néz ki ez a helyzet ott most?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. Teljes mértékben fel fog borulni az eddig megszokott nyersolaj világkereskedelmi szisztéma. Megvoltak a tipikus útvonalak, hogy az adott finomítók melyik kőolaj típust kedvelték. Na ez most itt véletlenül teljesen felborul. Tehát, hogy valószínűleg egyébként Nyugat-Afrikából fog érkezni, Szaúd-Arábiából fog érkezni plusz kőolaj Európába, Amerikából nagyon sok fog. Európában alapvetően a legjobb tudomásom szerint 10-12 helyről importáltunk kőolajat, ennek legnagyobb szelete 25%-a volt egyébként nagyságrendileg Oroszország, ő most ki fog esni, Szaúd-Arábia, illetve Amerika lesznek így a legnagyobb importőrök, onnan fog véletlenül legtöbb érkezni. Tankerek oldaláról is egyébként egy nagy kérdés, hogy hogyan fog alakulni ott a szisztéma, hiszen míg a nyugat-európai olajcégek nem fogják venni az orosz olajat, úgy vélhetőleg egyébként az ázsiai országoknak igen vonzó lesz ez a 30-35 dolláros diszkont, ugyanakkor az érezhető, hogy ott sokkal hosszabb útvonal szükséges, sokkal hosszabb ideig le fogják foglalni ezeket a tankereket, úgyhogy igen, mindenféleképpen arra számítok, hogy kapacitás szűke lesz, és időbe fog telni, amíg helyre áll, úgymond az olajpiac.
Nincs ebben egy picike, legalább egy picike önsorsrontás az Európai Unió részéről?
Azzal kapcsolatban, hogy korábban kellett volna diverzifikálni az energiakitettségünket, de...
Nem jó ez a momentum, tehát most egy nagy kényszerhelyzet van, hogyha jól értem, most muszáj, de nem biztos, hogy optimális az időpont.
Az olajpiac éven belül szezonalitását tekintve nem, hiszen mindig nyáron fut fel úgymond az olajkereslet, de azt fontos látni, hogy nem azonnal kell levágni az orosz olajbeszállítást, hanem év végéig, tehát 6 hónapot kapott. Egyébként vélhetőleg pont a szezonalitás, az olajkereslet leginkább felfutása miatt ez elkerülendő, kapott 6 hónapot a unió az alól, hogy akkor ne azonnal történjen, illetve a finomított termékek pedig 8 hónapot. Érezhető egyébként, mintha ott egy picit nehezebb lenne, úgymond a váltás, hogy kőolaj esetében 6 hónap, finomított termék esetében, ha 8 hónapot kapott, hogy teljesen leváljon az orosz kitettségről.
Ön hogy látja egyébként? Ugye Ursula von der Leyen arról beszélt, hogy az év végére az Európai Unióba irányuló kőolaj szállítások 90%-kal is csökkenhetnek. Ez megvalósítható? Realitás van ezeknek a kijelentéseknek a lábánál?
Hihetően nem csak a levegőből beszél, tehát hogy a háttérben szerintem mindaddig, amíg ők tárgyaltak a feltételekről, hogy ki mennyire tudja ezt úgymond függetleníteni magát, addig a háttérre mentek szerintem már a tárgyalások a fizikai kereskedő cégek, illetve a finomítók, illetve olajtermelők között, hogy ki kit tudna felhívni, hogy plusz kínálatot biztosítson. Szóval úgy gondolom, igen, ez lehetséges. Sajnos egyébként minden csak az árkérdése lesz, hiszen természetes, hogy miután kiesik az orosz kőolaj, alternatívát kell keresni, ez valami ilyen szinten árfelhajtó lehet majd a későbbiekben.
Végül, de nem utolsó sorban ejtsünk néhány szót a földgázról is. Lehet arról szó, hogy a földgázt is bevonják egy következő esetleges szankciós csomagba?
A lehetőség természetesen megvan, de azt látni kell, hogy ott még nagyobb Európának az Oroszország felé való kitettsége. Nagyobb mennyiségben importálunk orosz gáz, földgáz, mint orosz olajat, illetve ott a diverzifikációs lehetőségek is nehezebbek. Tehát ott sokkal több LNG tankerre van szükség, illetve ott se teljesen mértékben van biztosítva az, hogy ha még lenne is elég LNG tanker, akkor kelet felé való irány nincsen teljes mértékben biztosítva infrastruktúra szempontjából. Van csővezet, csak nem elég úgymond szélesek ahhoz, hogy teljes mértékben biztosítva legyen, akkor éppen Közép-Kelet-Európa földgázellátottsága, ha és amennyivel lenne elég LNG tanker, illetve LNG kínálat. De az biztos, úgy gondolom, hogy az nem most fog következni, ha és amennyiben mégis megtörténne.
Gál Gellért, tehát a Concord részvényelemzőjét hallották. A tegnapi kereskedésben egyébként a földgáz 90,20 € zárt a holland tőzsdén. A kőolaj pedig emelkedett, hogy aztán valamely szelidő jön az árfolyam, de hát ez még így is $114.81 amerikai könnyűolaj árfolyamot jelent, a Brenté pedig $115.61.
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
Évtizedes infláció rekordok vannak most már az euróövezetben is, és az Egyesült Államokban is továbbra is magas az infláció, mint ahogy persze idehaza, de vajon miért nem indítja ez meg a befektetőket az arany felé, vagy mi motiválja, esetleg demotiválja most a befektetőket az aranyjal kapcsolatban? Kérdezem, Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Hát rengeteg befolyásoló tényező van, nem csak az infláció önmagában, ami az aranyra hatással van, az arany árfolyamára. Ami mínusszal zárt a májust, azt meg tudjuk állapítani, tegnap véget ért a május, a hónap elején még $1900 felett állt a jegyzés, a hónap folyamán jártunk $1800 alatt is, és végül nagyjából $1840 magasságában zárult ez a hónap. rányomta a bélyegét erre a májusra az erős dollár, ami mögött az emelkedő kamatok állnak az Egyesült Államokban, valamint az, hogy elmúlt az ukrajnai háború miatti első nagy riadalom, és ezzel együtt az extrém befektetői kereslet is alábbhagyott az arany, mint menedékeszköz iránt. De gyengélkedett az ékszerpiac is, kevesebb ékszer fogyott a Távol-Keleten. Ugyanakkor azt is ki lehet azért szerintem jelenteni, hogy az 1800 dollár feletti arany árszint még mindig egy történelmi magasság, hogy itt tudja tartani magát az arany, az a világszerte magas infláció miatt változatlanul erős befektetői keresletnek köszönhető. Nagyon sokan aggódnak a megtakarított pénzük értékvesztése miatt, és ez az aggodalom nem is alaptalan, hiszen számos országban két számjegyű infláció fenyeget. Hogy mire lehet számítani az elkövetkezendőkben, én azt gondolom, hogy a jelenlegi stagflációs környezetben továbbra is magas szinten marad a befektetői érdeklődés. Az arany számára a legnagyobb méreg jelenleg a Fed kamatemelései. Ha a Fed mégsem tud abban a gyors tempóban kamatot emelni, ahogy azt jelenleg üzeni a piacoknak, akkor az ebből az irányból érkező nyomás enyhülhet, és persze sokat segítene az aranyon, ha a kínai és indiai ékszervásárlások ismét felénkülnének, erre van remény, de jöhet stimuláció a jegybankok felől is. Pár napja éppen a Cseh Központi Bank jövendő elnöke nyilatkozta a Reutersnek, hogy 100 tonna arany vásárlását tervezi a Cseh jegybank. Csehországnak jelenleg csupán 11 tonna aranytartaléka van, tehát ez is segíthetné az arany árfolyamát.
Akár Oroszország részéről, még az ukránok nem hiszem, hogy most tudnak vásárolni, de Oroszország részéről van szándéka az aranypiacon való nagyobb mozgásra, úgy értem mondjuk például értékesítésre a központi bank részéről?
Értékesítésre nem, éppen ellenkezőleg az oroszok a háború kezdeti időszakában azt jelentették be, hogy az egy évig leállt aranyvásárlásaikat ismét elindítják, tehát az orosz központi bank elkezdi ismét felvásárolni a belföldön, Oroszországban kitermelt aranyat, tehát ez inkább elvesz az arany kínálati oldaláról. Hogy most ez, hol tartanak az oroszok ebben, arról nekem friss statisztikám nincsen, de hát ha ezt bejelentették, akkor én azt gondolom, hogy korábban ugye éveken keresztül stabilan hónapról hónapra vásároltak aranyat, tehát én azt gondolom, hogy ezt a aranyvásárlási politikát valóban folytatni fogják.
A háború egyébként okoz problémát, mondjuk úgy, hogy nyersanyagszállításban az ékszerkészítők számára?
Ezt én nem gondolnám. A háború az annak a hatása, úgy érzem, hogy lefutott egyelőre legalábbis az aranypiacán. Az ellátási láncokban nincsen igazán nagy gond. Volt egy átmeneti időszak a háború kezdeti szakaszában, amikor világszerte nagyon élénk volt bizonyos aranytermékek iránt, befektetési aranytermékek, aranytömbök, aranyrudak iránt a kereslet, és akkor egy hiány mutatkozott a piacon, de ezt a nagy aranyrúd gyártó cégek most arra már ledolgozták, tehát ilyen típusú problémák nincsenek. Aranyból bőven van elegendő a piacon, csak hát idő, amíg a gyártó cégek ezt az alapanyagot feldolgozzák.
Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek. Viszonthallásra!
Köszönöm én is, viszonthallásra!
Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.